hirdetésen igéje, az imént hallott ige egy beszédből, mi Urunk Jézus szava, a Máté írása szerint Evangélium 6. fejezetének a 24. verse. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Kedves testvéreim, három témával kell foglalkoznom ebben az igehirdetésben. Egyházunk elöljáróit felkérték a Magyar Református Egyház prédikátorait, hogy ezen a vasárnapon foglalkozzanak Afrikával, egyszerre évben egyházunk egy Afrika vasárnapot tart. Most van ez az Afrika vasárnap, azután a gyermekek vasárnapja van az egész országban, egy kicsit tekintsünk a gyermekeinkre, és arra is kértek atyáink, hogy a bontakozó mozgalomban a református gimnázium építésének az ügyében is figyeljünk a fejleményekre, és tegyük a tennivalóinkat. Ez a három téma valamelyest meg fog szólalni az igehirdetésemben, de nem ezekből indulok el most, hanem két személyes élményből. Az elmúlt héten két emlékezetes élményben részesültem, mind a kettő egy-egy ázsiai férfi felől kaptam. Az egyik ázsiai férfiről személyesen is találkoztam, egy dél-koreai református lelkésszel. A másikat írásban kaptam, nem tudom pontosan melyik ázsiai államból való, nem ismert ezeket a keleti írásjeleket, amikkel aláírt a levelét, egy levél, ehhez majd elmondom, hogy mi a tartalom ennek a levélnek. Ez a két ázsiai impulzus, ami most ér ezen a héten, ez mindenek fölé emelkedik most, és ezért az ige hirdetésemet is innen kezdem. Nagy rész információkat közlök veletek. Tehát ezt csinálták az első apostolok is, amikor megkérdeztek egy-egy missziói útról, informálták a gyülekezetet, hogy mi van Istennek nagyságú dolgai, elbeszélték a gyülekezetnek. Nos, találkoztam tehát végre, mert nagyon kívánkoztam már találkozni élő dél-koreai hívő emberrel, mert mindenkit megkavart, sokakat megkavart az ős negyedik dimenzió című könyv, amely ugyancsak Dél-Koreáról szól. Hát nagyon kívánkoztam elevenen látni egy dél-koreai hívő ember, és ez egyenesen református lelkész. Ő ismertette a dél-koreai református egyháznak a helyzetét, megdöbbentő adatokat mond, és hát igazán csak azért, mert a megnyerő olyan autentikus személynek tűnt, ahogy ránézett az ember, elhiszem neki, mert ő hihetetlen dolgokat mondott arról, hogy ilyen robbanásszerűen terjed a kereszténység Dél-Koreában, és ezen belül is érdekes módon a református hitvallású kereszténység. Mintegy 7 millió református van, a világ legnagyobb református egyházává lettek egyszerűen ezek a dél-koreai reformátusok, és ezen kívül vannak pünkösdisták, karizmatikusok és egyéb csoportok, de azok kisebb számban vannak. Igazából az ottani kereszténység zömét, ez a 7 millió nagyjából református ember gyépezi. Megható naivsággal, egyszerűséggel, kedvességgel mondott el a dolgokat, csak egyet-kettőt elmondok nektek is, bár csak tudnám olyan kedvesen meggyőzően mondani, hogy ő például azt mondotta, hogy hát mi naponta háromszor eszünk, reggel, délre, este. Hát a lelkünket nem kellene naponta legalább háromszor táplálni, mert ők úgy csinálnak. Naponta háromszor legalább egy-egy fejezetet a Bibliából, reggel, délre, este. Ez a mindennapi táplálkozás. Vasárnap 5 fejezetet olvasnak. Ezzel a módszerrel évenként elolvassák az egész Bibliát. De a többi pár szinte nem is merem elmondani, az ima életükről szóltak, és elmondották, hogy reggel 5 órakor kezdik, 5-től 6-ig vannak a gyülekezetben ima órák, minden reggel 5 órától 6-ig, és aztán kezdődik a nap. És ilyet mondom szintén, alig merek elmondani, hogy nem tizedről van ott szó, hanem van, aki a fizetésének a 20%-át adja oda az egyháznak. De egy kedves részt el kell mondanom részletesebben is, felültették autóhoz, eljutték Debrecenbe, visszahozták, és hát elmesélte, hogy útközben látta a magyar pusztaságot, a dalföldet, és hát látott birkanyájakat, gyúnyájakat. És hát figyelte, hogy itt hogy van nyáj, pásztor, meg kutya. És amikor eljött aztán vissza Budapestre, azt mondotta, megkérdezte tőlük, hogy on kezdetleges német nyelven beszélt, azért lehetett érteni, nem érteni, de nem kedvesen, kezdetlegesen beszélt németül, és azt kérdezte, hogy itt Magyarországon kik csinálnak birkákat. Így kérdezte, hogy kik csinálnak birkákat. Ez nem érteti, miről van szó, mit akar csinálni birkákat. Kik csinálnak, mert azt mondja, hogy ő látta ezt a hármat, látta a nyájat, látta a pásztort, látta a kutyát. Hát ő nem hiszi, hogy a pásztor csinálja a birkát, meg a kutya csinálja a birkát. Valószínűleg a juhok csinálják a birkát. Kérdezték Magyarországon is így van, mert náluk így van, hogy nem a lelkészek csinálják a hívőket. Nem a pásztor és nem a kutya, hanem a nyáj csinálja a nyájat. Forrasztó egyszerű gondolat, de az ember szíven üti, hogy tényleg hát itt a nyáj csinálja, nem az, hogy majd mi pásztorok, majd mi úgy prédikálunk, hogy születnek csak a birkák a levegőből. Na hát mondom, ilyen nagyon meggondolkoztató, megindító igazságokat mondott ez a atyánk fia. Azt mondja, hogy ők reformátusnak vallják magukat, de édes keveset tudnak, mi az, hogy református. Keveset tudnak Kávéről, meg Genfről. Az ő bibliájuk igazából az apostolok cselekedetéről írott könyv, azt mondotta, hogy onnan tanulgatják, hogy hogy indult el a kereszténység, és ők majd úgy akarják csinálni a kereszténységet, ahogy a cselekedetek könyvéből olvassák, ahogy az antiókiai gyülekezet megalakult, és ott nevezték kereszténynek őket, és hogy a zsidó meg a pogány társadalomban hogyan gyakorolják a keresztény hitünket, gyakorolták. Na, tehát ez volt a kedves emlékem ettől az embertől. Elkezdenek felelősséget érezni a harmadik világért. 500 misszionáriusról beszélt, és ezek nagy részt Ázsiában, Afrikában dolgoznak. De fölfedezték, hogy el kell jönni Európába, nagyon alázatosan mondotta, el kell jönni azért, hogy tanuljunk, mert mégis csak meg akarják tanulni, hogy mi volt az a Kálvin, meg mi csinált, és mi volt Genfben, meg az évszázadok során mi alakult a kereszténységben, tehát alázatosan elfogadta, hogy igenis tanulniuk is kell. De ugyanakkor öntudatosan mondotta, hogy rászorul a misszióra Európa. És most már misszionáriusokat küldenek, nem csak Ázsiába és Afrikába, hanem Európába. Ő történetesen Münchenben van, és ott Münchenben a koreaiaknak a lelki pásztora, de egyre többen szivárognak be németek is a gyülekezeteikbe. Tehát pontosan úgy, hogy Antiópiában élhetett az első században a keresztény gyülekezet. Az, hogy ez az ő missziói munkájuk, hogy élik együttesen a keresztény életüket, így, ahogy mondottam az imént, imádsággal, Biblián olvasással, és vannak, akik fölfigyelnek ránk, és azok kapcsolódnak közéjük. Na, ez az egyik nagy élményem volt, hogy végre közelről, test közelben láttam, hallottam, hogy milyen az a híres, nevezetes kóreai, dél-kóreai kereszténység, és tényleg mostantól kezdve elviszi. Hát igaz, hogy sok kérdőjel volt benne, éppen a negyedik dimenzió című könyv nyomán nagyon sok kérdőjel volt benne, hogy igaz ez, hogy mennyiben az amerikánizmus, mennyiben a manipulálás és a reklámfogás és így tovább. De ez az ember meggyőző volt, ahol a teljes egyszerűségével, amit elmondotta, hogy két dolog élteti őket igazából, az élő Krisztussal való közösség és a sok-sok imádkozás. Az imádkozás meg a Biblia által kerülnek Jézussal kapcsolatba, és ezt gyakorolják. Olyan egyszerű volt, hogy semmiféle rendkívüli, semmiféle extázis vagy szenzáció keresés. Elmondtam, megkérdeztem tőle, és hogy vannak ott ezekkel a karizmatikusokkal és a nyelveken szólókkal, és akkor nagyon nagy szeretettel, igazán tiszteletre méltó szeretettel beszélte, hogy testvéreink vannak, ökumenikus találkozásaink, de alapjában elhatároljuk magunkat tőlük, mi reformátusok akarunk lenni, és azt a református kegyességet gyakoroljuk, amit valami módon kaptunk ajándékba. Na, fölvetődött a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a különbség? Ezt meg is kérdeztem tőle, hogy lehet-e exportálni azt a valamit, ami nekünk van, ami nekünk nincs? Lehet-e importálni Európába azt a valamit, ami ott van, itt meg nincs? Hát nem adott rá választ, mert biztosan nem is lehet erre válaszolni. Nem export áru, az a valami többlet, ami nekik van, az a hiány, ami nekünk nincs. Nem export valami, de most ennek az igének a nyomán nagy merészen úgy elemezem a helyzetet, hogy mi a különbség köztük meg az európai nyugati kereszténység között. Az Úr Jézusnak a szava szerint most így fogalmazol, hogy ők még nem kerültek a mammon isten rabszolgaságába, mint ahogy az egész nyugat a mammon istennek a rabságába van. Ők még nem két istent imádnak, csak egy istent. Nem a mammont és az istent, mint ahogy mi európaiak. Valójában két istent próbálunk imádni, persze nem sikerül. Őt itt utas, hogy szabadok még. Hát aztán persze ez további kérdés, hogy ha úgy emelkedik a jólét, a jómód, meg a amerikai kultúra náluk, hogy az milyen romboló, pusztító hatást fog végezni náluk, az a jövő munkája, ne aggodalmaskodjunk, de ahogy ő elmondotta a helyzetet, ebből én egyértelműen megértettem azt, hogy ők még alapjában jövett szegények, és ezek a szegények, ezek még nem kerültek a mammonnak úgy az igézetébe, mint ahogy a nyugati társadalmak igézetében vannak, és mint ahogy az egyházak is igézetében vannak gyakorlatilag, akár úgy, hogy nyugodtan ülhet a milliómos a templomi patokban, sorokban, amelyik, hogy valaki megkérdezni tőle, hogy és jósápáltod ezzel a milliómos gazdagságoddal. Na de még rosszabb a helyzet mondjuk bizonyos helyeken, ahol összekötötték a mammon istent az igazi istennel. Amerikában már vannak olyan tőkések, tulajdonosok, akik azt mondják, hogy Isten az én üzlettársam. Isten az én üzlettársam. Dolgozom, és Isten az üzlettársam, és így kettesben nagyon nyereséges a vállalkozás. És nagyon érdekes, hogy most itt hosszan kellene beszélni, volt egy Max Weber nevű szociológus, aki megállapított, hogy hogy született a kapitalizmus. Azt mondja, hogy voltak puritán reformátusok, angolok, skótok, puritánok, áthajóztak Amerikába, ott is azt csinálták, hogy tudnék, szorgalmasan dolgoztak, aztán takarékosan éltek, ilyen módon fölhalmozódott egy csomó haszonnyereség, és azzal a nyereséggel, gazdagsággal, azzal jó sápáltottak, mert jótékonyságot végeztek, kórházakat, iskolákat, egyetemeket építettek, fölvirágzott a kapitalizmus. Szorgalmas munka, takarékos élet, hűsápáltozása javakkal. Na most itt az a bukfenc történik, az én megfigyelésem szerint, hogy ezek a jó puritánok, ezek így gondolkoztak, hogy én dolgozom, mert az Isten rám bízta a világot. Aztán érdekes módon meggazdagodom. De az összefüggés nem az volt, hogy dolgozom azért, hogy meggazdagodjam, vagy pláne, hogy az Isten segítségül hívjam, hogy az Isten még gazdagabbá tegyen, hanem egyszerűen beszédesen puritán módon dolgoztak és meggazdagodtak. De ma ez a bukfenc fenyeget nyugaton, hogy tudnék, ha az Isten a partner, akkor meg fogsz gazdagodni. Ez egy rettenetes bukfenc. Azt érzitek a különbséget, dolgozom, és utána ráadásul érdekes módon meggazdagszom. De ha valaki így csinálja, hogy én szövetséget kötök az Istennel, hogy ennek a szövetségnek az eredményeként meggazdagodjam, ott már nagyon hamissá lesz a dolog, ott igazából mammonról van szó. És ezt, ami nyugati kereszténységünket, ez jellemzi, hogy a mammon Istennek szolgál, inkább még akár Isten tiszteletek által is, tehát hogy a mammon Istennek az ajándékaival fogod minél bővebben részesedjen. Ők még nem adták oda magukat az Istennek. Még egyszer hivatkozom erre, amit mondtak, hogy van olyan, aki nyugodtan havonta 20%-át jövedelmének odaadja az egyháznak. Hát ehhez nagy szabadság kell. Mi énekeljük, Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát, gyönyörű ének, bár igaz lenne. De ha Jézus megszabadított, annak igenis gazdasági vonatkozásai is vannak. A 20%-ot például. A készülésem során csak egy olyan gyors számítást készítettem, hogyha azok, akik ebben a gyülekezetben, így a Gyulajpál utca 9-ben jönnek egész évvel át, ritkábban, gyakrabban, rendszeresen, de akik ide beteszik a lábukat, hogyha azok nem 20%-ot, de 2%-ot adnának a jövedelmükből, 2%-ot onnan egy gyors számításra, hiszen az több mint 1 millió forint volna az évi bevételünk. Szerint számítás szerint, ha a 2%-át adnák. Na ez mutatja azért, hogy nem idegenekről van szó, nem a gazdag milliósokról van szó, rólunk van szó. Mi is benne vagyunk a mammonnak a rabságában, és nem szabadultunk fel annyira, mint amennyire Jézus fel tud szabadítani, és úgy tűnik nekem, hogy ezek most még szabadok. Aztán majd meglátjuk, hogy később mi lesz velük. Na és itt kapcsolódik az élményem a másik ázsiainak a hatásával. Ez a másik ázsiai férfi Genfben dolgozik, az egyháza világ tanácsának a központjában. Tudjátok, ott van mindenféle protestáns csoportosulás, az egyháza világ tanácsa, református világszövetség, luteránus világszövetség és különféle szakcsoportok, többek között van ilyen, hogy az evangelizáció munkaközössége. Melbourne-ben tartotta nemrég egy világkongresszust az evangelizáció ügyéről. Na ez az ember, akivel kapcsolatba kerültem, ez ennek az evangelizációs ügyosztálynak a csúcs embere, aki közlevélben tájékoztatja az embereket időnként, hogy mi a helyzet. Hát ez igazán magas ponton van, és rálátása van az egész világra, és mindig élvezem a körleveleit, mert kimondja, szókimondó, és problémákat nem elhallgató bátor ember. Éppen az elmúlt héten kaptam a következő, szorom következő levelet, az evangelizáció ügyéről. És ebben egy, illetve kettő meg több gondolat is van, két gondolatot elmondok a körleveléből, mert nagyon nagy elgondolkoztatott. Az egyik azt mondja, Melbourne-ben ezen a nagy világkongresszuson, amely csak az evangelizáció kérdéssel foglalkozott, kitűzték végül a jelszót, azt a jelszót, ami a Lukács evangéliumában van. Jézus első prédikációja így kezdődött Názáretben. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Na ez a Melbourne-i kongresszus azt mondta, hogy na, innen kezdve ez a jelszavunk, evangéliumot hirdetünk a szegényeknek. És azóta folyik ez, és áldás van rajta, mondja az ember, csak valami baj van azért mégiscsak. Evangéliumot hirdetünk a szegényeknek, és a szegények örömmel hallják. Örömmel hallják, hogy Jézus szereti a szegényeket, azonosítja magát velük. Ügyük Jézusnak az ügyet. Tehát az evangelizáció sikeresen terjed a szegények között, szegény népek, harmadik világ és így tovább. Tehát ez egy jó evangelizációs program, hogy evangéliumot hirdetünk a szegényeknek. Nem vagytok elhagyatottak az Isten a kipásztatottak, és így tovább. Igen ám, de itt van a bukfenc megint csak. A szegények örülnek annak, hogy Isten szereti őket. A gazdagok örülnek annak, hogy a szegények örülnek annak, hogy Isten szereti őket, és ezzel ki vannak üdvözve. Gondolkozzatok ezen testvéreim. A szegényeknek evangélium az, hogy nem vagyunk egyedül az Isten, ami pártunkon van. Na de mi a megfelelője ennek a gazdagok részéről? Semmi. A gazdagok örülnek. Jaj, de jó, hogy terjed az evangélium a szegények között. Nem lesz forradalom, nem lesz lázadás. Belenyúlsznak a sorsukba. Itt valami súlyos hiba van ezzel, hogy evangéliumot hirdetünk a szegényeknek. Hát úgy tűnik, hogy ha Jézusra hallgatnánk, akkor ez az evangélium hirdetés úgy lenne, hogy boldogok a szegények, lelki szegények, társadalmi szegények, rövék a mennyeknek országa, és jaj nektek ti gazdagok. Ez hozzátartozna Jézus szava szerint hozzátartozna a teljes evangélium hirdetés. De hát a másik rész elmaradt. A gazdagoknak hirdetjük azt, hogy a szegényeket szereti Jézus, és a gazdagok örülnek. Jaj, de jó, hogy Jézus szereti a szegényeket. Nekünk akkor nem is kell nagyon szeretni. És hogy nehogy Amerikára gondoljatok, testvéreim, egy kicsit hozzám ide most Magyarországra ezt a témát. A cigányok Magyarországon. Tudjátok, hogy van cigánymisszió, van ébredés a cigányok között. Én magam is hallottam, igaz, hogy hangszalagról, de mindegy. Hallottam, cigányokat lelkesen énekelnek, hogy Jézus szeret minket, Jézus a cigányokat is szereti. Ez zajlik. Cigány gyülekezetekben énekelik hangosan, hogy jaj, de jó, Krisztus szeret minket, Isten gyermekei, mi is Isten gyermekei vagyunk. A cigányok is Isten gyermekei, halleluja, halleluja. És mi örülünk neki, jaj, de jó, hogy a cigányok örülnek annak, hogy Jézus szereti őket. Hát akkor nekünk nem is kell talán szeretni őket, elég, ha Jézus szereti őket. Nem ezt érik át a cigányok Magyarországon, hogy Jézus szereti őket, a magyarok nem szeretik őket. Hát itt van a probléma, hogy nem Amerikáról van szó, meg a nagyvilágban, miről van szó. A szegényeknek evangélium hirdettetik. A cigányoknak hirdettetik az evangélium, ti is Isten gyermekei vagytok. És ők örömmel veszik, és új énekeket, cigány lélekből, cigány dallamra, új énekeket énekelnek, hogy halleluja, Jézus szeret minket. Mi magyarok pedig azt mondjuk, hogy jaj, de jó. És mi meg nem szeretjük őket. Na hát ez a mammonnal a helyzet világméretekben is. A szegényeknek hirdettetik az evangélium, a gazdagok örülnek annak, hogy a szegények beérik ezzel, hogy halleluja, szeret minket az Isten. Na de még tovább, mert hiszen ez az egyik gondolat ettől a körlevélből, amit ettől az ázsiai férfiútól olvastam. A másik még talán megrendítő. A másik tudnék az ifjúsággal foglalkozik. És azt állítja ez a férfi, aki mondom magas poszton van és rálát kontinensekre, ugye, hogy én nem látok még Magyarországra se. Ő rálát így kontinensekre, és megállapítja azt, hogy az utóbbi 20 esztendő alatt nagyon jelentős visszaesés történt az ifjúság evangelizációban, az ifjúság megtérésében. Azt mondja, hogy ezt már régebben is írta, és várta a fölháborodott tiltakozásokat az egyházak részéről, de hogyan? Miket is? Tehát ez nem igaz. És nagy meglepetésére nem fölháborodott válaszokat kapott az állítására, hanem egy ilyen elcsodálkozás, hogy jé, testvér, hát mások is így van, mert nálam így van. Szóval kapott vagy 47 levelet az előző ilyen tárgyú levelére, És mind a 47-re azt mondják, hogy tesszél, jól látod a dolgot? Mert mi nálunk sajnos tényleg így, hogy visszaesett az ifjúsági munka. És ő azt állítja, hogy igen, Ázsiába, Afrikába, Amerikába, Európába visszaesett jelentősen az elmúlt 20 esztendő alatt az ifjúsági munka. És ő adatokat is mondta, hogy azelőtt voltak olyan gyülekezetek, hogy százak, akár ezerig menően egy gyülekezetben fiatalok jöttek össze. És azt mondja, hogy most ugyanazokban a gyülekezetekben örülnek a 20-30, az összejönnek a fiatalok. Ez azért megrendítő, mert nem Magyarországról van szó, nem a Gyulai Pál utcáról van szó, hanem kontinensekről van szó. Azt mondja, hogy elmúlt 20 esztendő alatt döbbenetesen visszafejlődött, visszatorzult, elsatnyult a kisúsági evangelizáció hatékonysága. És akkor kérdezem, hogy miért van ez? És itt megint döbbenetes módon visszaérkezünk a mammonhoz. Azt mondja, hogy az elmúlt 20 esztendő alatt döbbenetesen megnőtt a mammon imádat minden kontinensen. Az ifjúság körében is. Ezt a kifejezés azt mondja, hogy nem kvantitatív mennyiségben nőtt meg a mammon imádata, hanem kvalitatív minőségben. Vagyis a mammon Istennek a varázsa nem egyszerűen csak kvantitatív, hogy kicsit több lenne, jó lenne, hanem minőségileg az isteni mi voltába kifényesedett a mammon a világban, és az ifjúságban is, és ez az oka annak szerinte, hogy visszahanyatlik az ifjúsági evangelizáció. Tehát kitől tanulják a fiatalok ezt a kvalitatív minősítését a mammon Istennek? Kitől tanulják? Nem nehéz a válasz rá. Azoktól a felnőttektől, akik között élnek. Tehát megállapítja el az ember, a bölcs ázsiai a Genfben, megállapítja, hogy amilyen mértékben megigézi az emberiséget a dollár imádat, olyan mértékben sarkul el a ifjúsági evangelizáció. És itt nem mondjátok nekem azt, hogy jó, nemrégiben volt az, hogy hívják, Richard a stadionban, és ottan 10 000 fiatal volt ott, és ottan csodálatos dolgok voltak. Hát testvérek, merem állítani, hogy az a 10 000, aki ott volt, abból 100, aki nem szokott templomba járni, 100 nem ment el a következő vasár templomba. Meghallgatták a Richardot, hogy tam-tam, és mindenfélét együtt részusoztak mindenfélét, és aztán maradt minden a régiben. Tehát ne téresztenek meg minket ezek a látványos nagy összetelek. Az ifjúság igazából a mammont imádja, a dollárt imádja közelebbről. Nem a forintot imádja, a dollárt imádja. A dollárt imádja, és Magyarországon is ezt csinálja, és az egész világon. És ez növekedő valóság, és ennek nyomán csökkenő, satnyuló valóság az ifjúsági evangelizáció. És ez az ember igenis ebben a körlevelében idéz, innen vette a kölcsönt, idézi ebben a körlevelében ezt, amit hallottunk a hegyi beszédben. Senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. A nyugati kereszténységet ez jellemző, Istennek és a mammonnak szolgál. Na most esélyek emögött, hogy a mammon, a dollár ilyen világérték lett, és a fiatalok fokozottan ráhajtanak a dollárra, hogy ez van, azért ez a felszín. A kereszti ember kicsit mélyebbre ásja. Mi van emögött? Miért van ez? Hát itt kellene aztán elmélyülni testvérek, és meglátni azt, hogy az ember lét úgy önmagában nagyon szegényes. Nagyon szegényes dolog embernek lenni. Fiatal korunkban vannak nagy lelkesedések, nagy lángolások, küldetés. Van ilyen lángolás, hogy szerelem és tudománynak a fanatikusa vagyok. Aztán ezek a nagy lángok ellopvannak, és aztán
aztán marad az, hogy üres. Mi értelme van a, miért strapáljam magam, hogy dolgozzak, hogy tudós legyek, a szerelem elszintelenedik, és átéri az ember létnek a rettenetes szegénységét. És ebben a rettenetes, leszegényedett ember létre jelentkezik a mammon, én tudok neked valamit adni. Állj be az én táboromba, ott aztán majd lesz izgalom, lesz feszültség, lesz utazás, siker. Állj be az én szolgálatomba, mint az ott a kísértésnél, azt mondta Jézusnak. Ha engem imádsz, az egész világot neked adom. Hát ez az igényzet van ma, ez a kísértés van ma az egész világon, keresztény körökben épp úgy kívül, hogy ha engem imádsz, akkor nem lesz olyan szegény a te léted. És itt testvérek, ha föl akarjuk venni a küzdelmet ebben a dolgokban, akkor nem a dollárt kell szívni. Nagyon jó dolog a dollár. Nem kell azt szívni. De ha már Afrika vasárnap van, akkor azért hadd mondjuk el mégis egyet más arról, hogy hogy működik az a bizonyos dollár, meg a tőke, meg minden, amit mostanában már látjuk, hogy mindenki átértékel lefele. Hát én nem vagyok hajlandó lefele értékel, de próbál a való természetét meg érteni. A zsinati irodától kaptunk úgynevezett segítő anyagot, hogy jobban értsük, hogy mi van Afrikában. Hát hallgassatok meg két-három adatot, hogy mi az, hogy Afrika, milyen problémák vannak Afrikában. Itt döbbenetes statisztikák vannak, egy például közgazdászok is mindjárt fölfigyelhetnek fel, ez egy egyszerű szám. Azt mondja, a tőke beáramlás Afrikában évenként átlagban 18 milliárd dollár. Ebben benne vannak a fejlesztési segélyek, az élelmiszer segélyek, minden valószínűleg a fegyverkezési segélyek, piacok. Évente 18 milliárd dollár pumpálnak be Afrikában, és évente 34 milliárd dollár hoznak ki Afrikából. Aki nem közgazdász, az is megérti ezt. Tehát a nyomorult éhező Afrikában egy éven át évente bepumpálnak 18 milliárd dollár, és kiszippantanak 34 milliárd dollár, vagyis csaknem 100%-os haszonnal pumpálják be a dollár. Ha egy dollár bevisznek, akkor 2 dollárt hoznak ki. És ne legyünk tévedésben, Magyarországon is így lesz. Magyarországban bepumpált dollárokkal is így lesz, hogy lehetőleg 2 dollárt akarnak majd kivinni ebből az 1 dollárból, amit nekünk beadnak. Ez Afrikában már statisztikai valóság. Mi következik ebből most néhány adat a életre nézve, gyerekek vasárnapja. Tudjátok-e, testvéreim, hogy Afrikában minden harmadik gyermek éhen hal. 5 év alatt minden harmadik gyerek. 100 millió olyan gyermek van, aki fertőzéses hasmenésben pusztul el. Sivatagosodásról egyre közeletes adatok vannak, nem folytatom. Szóval testvéreim, a mammon isten. A mammon isten működik, uralkodik, és a szívünkbe is belopózkodik, és minket is meghatároz. És mondom, a lényeg gyökere a dolognak az, hogy mert a létem, az én ember létem önmagába szegény. Ezt így is mondhatnám, hogy kialakult ez a gondolat, hogy az élet végső értelme az, hogy én boldog akarok lenni, gazdag akarok, egészséges öreg koromig akarok élni, gazdagom, képességbe, én. Ez a ideológiája a mammonnak. Jézus hozott egy másik ideológiát, ami ebben a két versben van, hogy te. Te. Én azért élek, hogy te. Te vidámabb légy, boldogabb legyen kenyeret, ha éhetsz, vagy így tovább. Itt van a nagy különbség a mammon és az élő Isten között. A mammon azt mondja, hogy én, Jézus azt mondja, hogy te.
itt van a különbség, és egy óriási átállás, ha valakinek sikerült, egy igazán Isten ereje, fegyelme kell, sikerült átállni. Na, befejezem azzal, hogy Jézus azt is mondja, hogy gyűjtsetek kincseket. Hát igazából nem az a baj, hogy kincseket gyűjtenek az emberek, hanem az a baj, hogy rosszul csinálják, csalók, a hamis kincseket gyűjtenek. Igenis, az Isten teremtette belénk ezt az ösztönt, hogy gyűjteni, de ezt az ösztönt az Isten finomítja, a Szentlélek munkája bennünk ezt az ösztönt, hogy ez ne a mammonra, a dollárra koncentráljon. Gyűjtsünk kincseket, szellemi kincseket, örömök, békességet, szeretetet, áldozat, hozatal, ami csodálatos, igazi betöltése annak a ürességnek, amit az ember lét jelent. Áldjuk meg Isten, hogy folytatódjanak bennünk ezek a gondolatok, de vigyük el ezt a nagyon egyszerű gondolatot, hogy két úrnak lehet szolgálni. Egyszer el kell dönteni, hogy vagy én, mindig csak én, vagy pedig egyszer ezt a döntést hozom, hogy elég volt már ebből, hogy én, mindig csak én, hanem most már megtalálom azt, akire nézve azt mondom, hogy te. És boldog vagyok, ha te élsz, ha te növekedel, ha te virágzol, ha te boldog vagy, és valamit tehetek azért, hogy te, és te, és mindig újra te.